Jó reggelt kívánok mindenkinek! Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit innen az Óbudai zsinagógából. Folytatjuk tanulmányainkat. A tegnapi közvetítés nem sikerült valami nagyon jó minőségűre. Ennek az okait próbáljuk tesztelni és megnézni. Reméljük, hogy a mai közvetítés az zökkenőmentes lesz, jó lesz. Remélem mindenki egészséges, mindenki vigyáz magára, még nem kaparja a falat a otthoni karanténtól. Tartsunk ki, legyünk erősek, maradjunk otthon. Nem sokára vége, reméljük. Tegnap arról volt szó, hogy milyen, még mindig abban a témában vagyunk, azt a misnát elemezzük. Szólt, hogy milyen olajakat, égéstermékeket és milyen kanócokat, nem ajánlatos használni péntek este, vagy az ünnepestén gyertyagyújtáshoz. És ezek között az utolsó, amivel most már egy jó ideje foglalkoztunk, az a Shemen Sreifa, az égetésre ítélt tisztátalan trumaolaj. Ugye, a trumaolajat csak a kohanita papok ehetik, használhatják, viszont hogyha tisztátalan lesz az olaj, tekintet arra, hogy a truma az egy nagyon magas fokú szentséggel bír, a truma adomány az egy nagyon magas fokú szentséggel bír, ezért a trumaolajat csak tisztaságban lehet enni. Ha valaki viszont halotti tisztátalan, vagy a truma maga halotti tisztátalan lett, akkor az a truma nem használható, a truma azt el kell égetni. Mi van akkor, ha valaki arra gondol, hogy na, nagyszerű, akkor kössük össze a hasznost a hasznossal, és használjuk ezt az égetésre ítélt olajat, használjuk a gyertyagyújtáshoz. Erre azt mondtuk, hogy ez tilos. Miért tilos? Mert ünnepen tilos elégetni a égetésre ítélt trumát. Miért tilos elégetni az ünnepen az égetésre ítélt trumát? Ezzel kapcsolatban volt egy pár magyarázat, egy pár értelmezés az elmúlt napokban, és az egy következő értelmezést fogunk ma mondani. Ezzel kezdjük a mai tanulást. A 24-es lap legalján, az utolsó sorban. Rav Ashi amar shabosan ase vehavele yom tov. Ase velois ase, ein ase deriches ase velois ase. Ja, az ünnepi táblát is fogjuk használni. Ma van 31-e, ugye? Az ünnepi pihenés, az honnan tudjuk, hogy az ünnepen pihenni kell? Milyen típusú felhívás van a Tórában az ünnepi pihenésre? Egyrészt van egy felszólító micva. Hogy hangzik a felszólító micva? Úgy hangzik, legyen ez a nap pihenés nektek, sabbaszony. Legyen pihenés. Sábáton. Közben van egy tiltó micva is. Mi ez a tiltó micva? Ne végeztessen semmilyen munka.
Ugye? Loj szásze kol melocha. Akkor itt van egy felszólító micva, és van egy tiltó micva. Ezzel szembe helyezve a tisztátalan trumára kapcsolatban van egy csak egy felszólító micva, hogy hangzik ez a felszólító micva? Úgy hangzik, hogy csak tisztán szabad enni a trumát. Most akkor, ha így van, akkor van egy felszólító. Szembehelyezve egy felszólítóval és egy tiltóval, ugye a trumának az égetése, szembehelyezve az ünnepnapi pihenőnappal, akkor az az alapelv, hogy egy felszólító nem tud eliminálni, nem tudja megsemmisíteni, vagy érvényteleníteni a felszólítót és a tiltót. Mert egy felszólítóval áll szemben egy felszólítóval és egy tiltóval. És ezért innen tudjuk, hogy az ünnepen nem lehet égetni a tisztátalan trumát. Oké, akkor ezek szerint az ünnepen nem lehet égetni a tisztátalan trumát. Fölmerül a kérdés, hogy úgy általában viszont honnan tudom, hogy annak dacára, hogy el kell égetni a tisztátalan trumát, hasznot húzni lehet belőle, hogy egyáltalán felmerüljön bármikor, hogy amikor el kell égetnem nekem a trumát, akkor például azt a gyertya meggyújtásához, vagy mécses gyújtáshoz használjam. Ugye azt mondjuk, hogy ünnepen nem lehet, de más napokon lehet? Hétköznapokon lehet? Azt mondja, a Talmudban jöjjön a fudászi, ha bechel sápirdami. Ezek szerint ünnepen tilos elégetni és hasznot húzni belőle, tehát mondjuk egy mécsesben elégetni, de hétköznap lehet. Szerintem hétköznap én elégethetem úgy, hogy teljesítem azt a kötelességemet, hogy el kell égetni, de közben hasznot húzok bele előle, például azt, hogy a fényét használom egy mécsesként. My time. Honnan tudjuk ezt? Honnan tudjuk, hogy amikor a Tóra arra kötelez bennünket, hogy tisztátalan trumát el kell égetni, akkor egyben megengedi, hogy az elégetéséből hasznot húzzak. Amar rák, sem se mitzva niszraév, akadosim se nitmeú, kach mitzva niszraév, ez a truma se nitmész. És ha amra tőra, besász bi ura, te hennemi menő. Következő mondta erre rá, honnan tudjuk, hogy ez így van. Sem se mitzvai niszraifak a dasim se nitmú. Ugyanúgy, ahogy kötelességünk elégetni a megmaradt áldozat maradékokat, vagy az áldozatot, a szentélybeli áldozatot, ami tisztátalanná vált, ugyanígy kötelességünk elégetni a trumát, ami tisztátalanná vált, de a Tóra megengedi, hogyha elégettük, akkor mégis hasznot húzzunk belőle. Hol engedi meg ezt a Tóra? Akkor ehhez fog jönni egy pár magyarázat. Most akkor tehát a központi kérdés az az, hogy azt mondjuk, hogy a trumát, a papoknak járó adományt, azt, hogyha tisztátalan lett, meg kell semmisíteni, el kell égetni, de ettől függetlenül az égésből magából lehet hasznot húzni. Mondjuk el lehet égetni egy mécses részeként. Vagy tüzet rakok, hogy a lábosba főzzek, akkor a tűzrakás részévé lehet tenni azt a trumát, ami tisztátalan lett. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Mind Rav Nachman? Rav Nachman tanításából tudjuk. De amar Rav Nachman, amar Rav bár a vuha, amar krak, bár ni, hinén a száti lecha, ezt mi smeresz trumai száj. Rav Nachman a következőt mondta. A Tóra, amikor a trumáról, a papi áldozatokról beszél, akkor a következőt mondja. Ez ugye Mózes 4. könyvének 18-as fejezete. Azt mondja, én pedig íme neked adtam trumáim
szövetségét. Ugye kihez beszél? A neked, az ugye a papok, és azt mondja a trumáim szövetségét. De azt mondja Nachman, miért kell többes számban mondani, hogy trumáim? Milyen a válasz? Azt mondja, egyszer maga a truma, amit megeszel, és egyszer a truma, amiből hasznot húzol. Mert nem eheted meg, mert el kell égetned, mert tisztátalan lett, de hasznot húzni tudsz belőle.
Azt mondja, a Tóra kétféle trumáról is beszél, és ezért használja többes számot. Azt mondja, először is áhász trumat hajra, a tiszta truma, amit meg lehet enni, áhász trumat meja, a másik pedig a tisztátalan truma, amit nem lehet megenni, de mégis része a szövetségnek. Hogyan tud része lenni a szövetségnek? Van már Rahmana, lecha selcha tehéla szika táhász tefsilcha. Legyen a tiéd, a második is. Ugye azt mondja, szövetségem, szövetségét neked. Magyarul mind a kettő a tiéd. Az egyik arra, hogy megegyed, a másik arra például, hogy amikor tüzet raksz a lábos alatt, akkor a tűz részévé teheted, tehát hasznot húzhatsz belőle. Akkor ez Rav Nachmannak a magyarázata. A Talmud azt mondja, miért Rav Nachmant idéztük? Miért nem Rabbi Abbahut idéztük? Őnek is van egy tanítása ezzel kapcsolatban. Hogy hangzik az ő tanítása? Mi baj szém, amit Rabbi Abbahut, de amit Rabbi Abbahut, lőjbi árt, ami mennő, abbi tamet. Mi mennő, hát a mávér, ahol át a mávér sem ment, se a truma, se nit mész. Következő a helyzet. Ugye minden évben a termésből kell, hogy hozzunk különböző adományokat. Mik ezek az adományok? Már sokszor beszéltünk róluk. Ilyen a truma, amit a kohanitáknak adunk, ugye a termésnek a 2%-a. Ilyen a mászer, a tized, amit a lévitáknak adunk. És ilyen a mászer séni, amit a mászer séni, amit föl kell vinni Jeruzsálembe. És ilyen a szegényeknek járó tized, amit pedig oda kell adni a szegényeknek. Hogy néz ez ki? Minden ciklusokra van bontva. Hogy néz ki a történet? Kell hozni minden évben először ez első év, második év, harmadik év, negyedik év, ötödik év, hatodik év, hetedik év. Az első, van truma, amit adunk a kohanitáknak. Utána van mászer, amit adunk a lévitáknak. Utána van mászer séni. Utána van mászer ani, amit adunk a szegényeknek tized. Jön a természet újra. Rajzolom, mert ez egy kicsit nem fogunk kifejni. Tehát akkor, ugye ez megy a kohénoknak, ez megy a léviknek, ez megy Jeruzsálembe, és ez pedig a szegényeknek. Akkor hogy kell ezt csinálni? Első év, második év, harmadik év, negyedik év, ötödik év, hatodik év, hetedik év. Minden, a trumát azt minden évben meg kell hozni. Kivéve a hetedik év, mert miért? Mert a hetedik év az smita. Ott ilyenkor parlagon kell hagyni a földet. A mászert a lévitáknak ugyanígy minden évben meg kell hozni. Kivéve a hetedikén. Mászer sénit meg kell hozni az első évben és a második évben,
A harmadik évben nem. Negyedik évben, ötödik évben, a hatodik évben nem, és természetesen a smita évben sem. Maseranit, az első évben és a másik évben nem, a harmadik évben igen, negyedik, ötödikben nem, hatodikban igen, és természetesen a hetedikben megint csak nem. Itt tulajdonképpen miről van szó, hogy a Maser Séni és a Maser Ani azok egymást váltogatják. Az az a tized, amit Jeruzsálembe viszek, vagy a szegényeknek adok, azok váltogatják egymást. És mi az előírás? Az előírás az, hogy három éves ciklusok vannak. Hogy néz ez ki? Ez a három éves ciklus, ez a három éves ciklus, kihagyjuk a hetedik évet és kezdjük előre. Miért számít a ciklus? Mi a jelentősége a ciklusnak? Minden évben meg kell hoznom ezeket a tizedeket, de ha valami miatt kimaradt egy év, akkor mindig az utolsó év utáni, tehát tulajdonképpen a negyedik év Pészach ünnepéig még tudom pótolni az előző három évnek a történetét. Ha mondjuk én nem hoztam meg a második évben, első évben, harmadik évben, akkor a negyedik évben kiszámolom, hogy mennyit kellett volna hoznom az előző három évben, és tudom pótolni az előző három évnek a termését. Most, a Tóra ezt konkrétan leírja. Amikor az ember fölmegy és elmondja a vidui mászert, elmondja a mászer a tized bűnvallomását. Ez azt jelenti, hogy fölmegy Jeruzsálembe, és azt mondja, Istenem, miután mindent rendezte a kintlevőségeit, azt mondja, Istenem, én mindent megtettem, elhoztam neked a tizedet, ilyen adományt, olyan adományt, és amikor ezt a szöveget mondja, ezt megtaláljuk Mózes 5. könyve 26-os fejezetében, konkrétan benne van. Az egyik különben azon kevés imák között, ami konkrétan le vannak írva. Le van írva a Torában, menj föl Jeruzsálembe, és ott ezt mondd el. És le van írva, hogy mit kell lemondani. Mit kell elmondani. És mit mondott? Azt mondja, mindent megtettem, meghoztam, stb. Stb. A tizedeimet, és azt mondja a szövegben, Vilojbi áltimi menobetome. Nem hoztam belőle, tisztátalanságban. Ugye ez a szöveg, ami az imának a része. Erre azt mondja Rabbi Abó, nem hoztam. Miért kell hozzátenni azt, hogy belőle? Ez valamit, valamire, valamit, de májt, valamit ki akar zárni. Azt mondja, ebből, azaz a mászerből, mászer séniből nem hoztam tisztátalanságban. De a trumából igen. Magyarul, a belőle az azt akarja mondani, hogy csak a tizednél van az, hogy nincs mit kezdeni vele, ha tisztátalan lett. De a trumával van mit kezdeni. Miért? Mert a truma tisztátalan, akkor még mindig lehet belőle hasznot, nem lehet megenni, de lehet belőle hasznot húzni. És innen tudom, mondja Rabbi Abbau, hogy lehet trumából tisztátalan trumát is használni. Azt mondja a Talmud, ez nagyon szép. Valóban az a szó, hogy belőle, az itt extrának tűnik. Fölöslegesnek tűnik, és akkor ebből ezt valóban ki lehetne következtetni. De honnan tudod, hogy itt a kizárásos alap, tehát azt, hogy én azt mondom, hogy valami belőle, akkor ezzel kizárok valami mást. Hogy az a más, amit kizárok, az truma. Miért éppen truma? Lehetne mondani valami mást. Azt mondja, a Talmud lehetne mondani azt, hogy nem trumából, nem lehetne azt mondani, hogy például ez a belőle szó, ez ne truma legyen, hanem legyen áldozat. És akkor azt mondanám, hogy ugyanígy, hogy az áldozatból lehet tisztátalanul, lehet hasznot húzni tisztátalanul. Honnan tudom, hogy amikor kizárok valamit, hogy azt mondja, ez csak a mászer séni, de nem valami más, akkor az a nem valami más, az a truma. Lehetne az is, hogy a áldozat. Kacsim. Akkor most azt mondja, Talmud, ne. A truma az kézenfekvő. Miért? Mert azt lehet, mert a kocsimnál, az áldozatoknál tudok következtetni. Azt tudom mondani, ha a mászer séni, a második tized, azt nem lehet tisztátalanul, nem csak nem lehet enni, hanem lenne belőle felhasználni, akkor pláne, hogy az áldozat, ami sokkal szigorúbb dolog, mint a mászer séni, mint a második tized, pláne, hogy nem lehet. Azt mondja, Talmud, ugyanezt a következtetést ki tudnád mondani a trumával is. Ha, mert a trumának a szentsége is nagyobb, mint a mászersénynek, ugyanígy lehetne mondani, ha a mászerséni, ami nem annyira erős a szentsége, azt nem lehet tisztátalanul, még csak hasznot húzni belőle sem, akkor pláne, hogy a trumában nem lehet. Akkor ugyanott vagyunk. Akkor miért választottad, hogy ez éppen a trumát fogja kizárni, és nem a kocsimat, az áldozatot? Ugyanott vagyunk. Akkor azt mondja a Talmud, itt most szembe kell állítanunk a két dolgot egymással. És azt kell megnéznünk, rendben van, az egyik közül valamelyiket zárja ki a belőle szó. Melyiket? Az, amelyik kevésbé szigorú. Akkor állítsuk szembe a trumát és az áldozatokat, a szentélyben hozott áldozatokat, és nézzük meg, hogy melyik a szigorú. Melyikkel kapcsolatban van több szigorú törvény? Áldozat, kérem szépen. Versus truma. Mindegyiknek elővesszük az izmait, megnézzük, melyik fog nyerni ebben a versenyben. Azt mondja, a Talmud, mi sztábra kajdes lajmi máta, se kén szimon pak, akasz. Adrábe, truma lajmi máta, kén szimon machpaz. Hanach nifshin. Azt mondja, Talmud, mind a kettőt nézzük meg, és majd itt a magára a szövegre visszatérünk a végén, mert ilyen nagyon misztikus szöveg van első ránézésre, de tulajdonképpen a Talmud csak ez nem egy misztikus szöveg, hanem egy mozaik szó, két mozaik szóval bele sűríti az összes szigorítást, ami van az egyiknél, és az összes szigorítást, ami van a másiknál. Hány szigorítás van az egyiknél, hány szigorítás van a másiknál? Kezdjük az áldozattal. Az áldozatnak mik a szigorításai? Pigul, notár, korbán, meila, karet, onen. Nem tudom, hogy fogunk kiférni, de leírjuk magyarul is. Pigul, notár, korbán, meila, karet, onen. Akkor ez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Truma az mita, kicsit arrébb írjuk a helyzést, mita, homes, mita, homes, pidyon, zari. Akkor ez mita, homes, pidyon, zari. Oké, akkor ez 1, 2, 3, 4. Akkor természetesen le van maradva kettővel. Akkor csak nézzük meg, hogy milyen mozaik szavakról van itt szó. Mert a Talmud itt, hogy ahhoz, hogy megjegyezzük a, mindegyiknek a maga szigorítását, mindegyiknél mond egy-egy mozaik szót. Mik ezek a mozaik szavak? Az elsőnél punk akasz.
Hova írjuk? Ezt egy kicsit lekicsinyítjük, és akkor jobb lesz, jobbak leszünk. Szóval punk akasz. Trumánál pedig Mahpaz. Ugye ezt hívjuk mozaik szónak. Amikor van egy hosszabb sor, mondjuk egy mondat, ezt egy szóba vagy két szóba lerövidítem, úgyhogy minden szónak az első betűjét teszem oda, és a héberben ezt egy kis időzőjellel jelezzük. Hogy jön ki ez a punk akasz? P, nun, kuf, áim, a szurla innen, és kaf, és itt van egy szó, ami hiányzik, aszur, aszurla innen, tilos az oinennak. Okay. Akkor ez a punk akasz. A mahpaz, az mem, het, pe, zain. Most vegyük végig, hogy mi mit jelent. Mert még messze vagyunk, hogy értsük, hogy mi ez a, melyik szigorítás mit jelent. Akkor kezdjük az áldozatoknál. Az áldozatoknál a pigul, az azt jelenti, amikor én hozom az áldozatot, akkor nem elég, ez az azon kevés dolgok egyike. A zsidóságban mindig a cselekvés a lényeg. Meg, mit tudom én, föl kell tenni az imasziat, a lényeg, hogy föltegyem. Azt, hogy most mennyire volt az áhítatott, vagy nem, azt nagyon nehéz mérni. Hogy mennyire, mi volt a motiváció, vagy mi volt a mögöttes szándék, az nehéz. Mert a lényeg a cselekedet, a mászehuaiká. Az egyik kivételes dolog az áldozat. Az áldozatnál, ha én arra gondoltam, valami olyan dologra gondoltam az áldozathozatal közben, ami illetlen az áldozathoz, akkor az áldozat az passzul, az már nem jó. Mire tudtam például gondolni? Egy olyan áldozatnál, amit nem kéne lenne szabad például, hogy megegyek, és arra gondoltam, hogy hú, de finom lesz, amikor megeszem, miközben hozták az áldozatot, az pigul, az már nem jó. Mi az a notár? A notár az az, hogy az áldozatnál ha megmaradt valami az áldozatból, azután, az idő után, ami időm volt arra, hogy az áldozatnak egy részét, vannak bizonyos áldozatok, amiket nem lehet megenni, bizonyos áldozatnak egy részét meg kell enni. Ha volt egy áldozat, aminek egy részét meg lehetett enni, de arra volt mondjuk másfél napom, és azt a másfél napot túlléptem, az, ami megmaradt, az a notár, az tilos utána megenni. Itt van egy időbeni határ, ez a notár. Mi az a korbán? Ez egyszerűen az elnevezés. Az áldozat az egyetlen, amit úgy hívjuk, hogy korbán. A korbán az közelséget jelent, azt jelenti, hogy közelhozni valamit. Semmi más nem nevezünk korbánnak, csak azt, amit áldozatként a szentélyben hoztak. Me'ila az azt jelenti, hogy tilos az áldozatot, hogyha én kineveztem valamit áldozatnak, azt mondtam, ez a tehén legyen egy áldozat, akkor utána azt nem válthatom ki, azt nem használhatom más célra, nem lehet profánná tenni újra. Ha mégis megtettem, akkor az egy vétek, és ezt hívják Me'ilának. Mi az a káret? A káret az égi halálbüntetés, hogyha vétkeztem az áldozattal kapcsolatban, akkor karetot érdemlek, égi halálbüntetés, de az égi halálbüntetésből is kétféle van. Az egyik az az, amikor simán égi halál, a másik a karet, az amikor a kiszakítás, ami nem egyszerűen én meghalok, hanem úgy fogok meghalni, hogy nem lesznek leszármazottaim. Emlékem sem marad. Ez a szigorúbb halálbüntetés a karet, és a szurrele oinen, az oinen az az, akinek meghalt egy közvetlen rokona, ugye a 7 közvetlen rokon közül valaki, tudjuk, azt számít a 7 közvetlen rokon, valaki meghalt, akkor addig, amíg nem temettem el, addig onen vagyok. Ugye az onen az az, aki annyira el van foglalva a temetéssel, tudjuk, a zsidóságban az első dolog, amint lehet, el kell temetni a halottat, és annyira koncentrálnom kell a temetésre, hogy amíg el nem temettem, addig onen vagyok, és föl vagyok mentve mindenféle kötelesség alól. Sok, a legtöbb micva kötelességem alól. De szigorítás az áldozatban, hogy az onen alól, az onen az az áldozat evésére tekintve is tilos. Neki tilos az áldozati húsból ennie, vagy ennie. Ez a 6 szigorítás az áldozatban. Mi a 4 szigorítás a trumában? Mita. Miről szól a mita? A halál. Arról szól, hogy ha valaki, akinek, ugye kielheti meg a trumát, a kohén. Ha egy nem kohén eszik a trumából, azért halálbüntetés jár. Ugye ugyanez az áldozatnál nincs, hogyha valaki, akinek nem lett volna szabad ennie belőle, az eszik belőle. Ugye az, amit mondtunk korábban, hogy karet jár érte, az nem arra vonatkozik, ha valaki eszik belőle, hanem arra vonatkozik, hogyha valaki profán célra használja. De az evésnél nincs ez a szigorítás, ami viszont van a trumánál. Hogy az, akinek nem lett volna szabad ennie belőle, és mégis eszik belőle, az annak halálbüntetés jár. Chomesh az, hogy a trumát kiváltom, ki lehet ugyan váltani, de akkor a 20%-át hozzá kell tenni, azt jelenti, rá kell tenni még egy büntetés adót, 20%-ot, 1/5, pidjon. Az azt jelenti, hogy nincsen belezavarodtam egy percre. Rosszul mondtam. Tehát nem arról van szó, hogy ki lehet váltani, nem lehet kiváltani. De ha mégis valaki véletlenül, önszándékán kívül felhasználta profán célra, mondjuk valaki evett belőle, nem szándékos sem, a szándékosanak ugye azért jár a halálbüntetés, ha nem szándékosan evett belőle, akkor kell kártérítést fizetnie, és még 20%-ot hozzátennie. A pidjon az pont az, hogy én lapidjon, hogy nem lehet kiváltani, és zárim az pedig az, gyakorlatilag ez mind ugyanakörül van, a zárim az azt jelenti, hogy idegenek, azaz nem kohaniták, soha nem ehetnek belőle. Ugye az áldozatnál ez nincs így, mert ott sok áldozat van, aminek bizonyos részeit nem kohaniták is ehetik. Összességében, akkor mit látunk, hogy az áldozatból több szigorítás van, mint a trumából, és ezért, ha visszatérünk a mondatunkhoz, amikor abból a szóval, hogy belőle következtetni akarok valamire, hogy valamit kizárok, hogy belőle nem lehet hozni tisztátalanságban, de valami másból igen, akkor inkább a trumára fogok szavazni, és nem az áldozatra, hogy a trumát lehet felhasználni tisztátalanul, ugyan el kell égetnem, de az égetést azt föl lehet használni valamilyen önös célra, nem úgy az áldozat, mert az áldozat a szigorítás. Akkor az egyik ok, ami miatt azt mondjuk, az áldozat, nem az áldozat, hanem a trumá, az az, hogy több van belőle. Ha megnézzük a listánkat, akkor ebben 60, ebből vett csak így. A Talmud hozzátesz még egy okot. Mi az a még egy ok? Az az, hogy ennél a halálbüntetés, mind a kettőnél van halálbüntetés, valamilyen variációban. De ennél a halálbüntetés a skaret, ami szigorúbb, ami azt jelenti, hogy gyermekek nélkül, még csak emlékem se lesz, gyermekek nélkül halok meg az égi halál által. A trumánál pedig a halálbüntetés az, hogy csak meghalok. De nem az, hogy még csak gyermekeim sem maradnak. És ez akkor a másik ok, ami miatt ez az áldozat egy szigorú történet. Akkor ez volt az, akkor a második variáció, mert ugye honnan indultunk el, hogy honnan tudom, hogy a truma, tisztátalan trumát fel lehet használni. Az első az Rav Nachman volt, Rav Nachman azt mondta, hogy ebből a trumáimból, a többes szám truma, az evés truma, amivel hasznot húzok, ebből tudom. A második vélemény az volt, hogy amit Rabbi Oishia mondott, hogy a belőle szóból következtetem ki, és most jön egy harmadik magyarázat, a harmadik magyarázat pedig az, Rav Nachman ben Yitzchak Amar Kra Titen Loj, Ve Loj Le Uroj, Miklál de Bász Uroj Hu. Mi a harmadik magyarázat? Ez se lesz könnyű. Mózes 5. könyvében most beszélünk a már a harmadikról, Rabbi Nachman bar Yitzchak. Magyarázata. Következőt mondjak. Amikor arról van szó, hogy a kohanitának kell adni a trumát, a Mózes 5. könyve 18-as fejezet 4-es mondat a következőt mondja. Adjál... Termésed, és itt felsorol mindenféle termést, elejéből adjál neki. Mert azt mondja Rav Nachman, az a szó itt a lényeg, hogy neki. Miért kell hozzátenni, miért kell megerősíteni, hogy adjál neki? Azt mondja a Talmud, azt mondja Rabbi Nachman, mert azt akarja ezzel hangsúlyozni, hogy azt ad neki, ami azt adjad, ami alkalmas neki. Azaz, az erésre. És ne azt adjad, ami alkalmas lenne az égetésre. Akkor azt mondja, hogy Nachman, innen tudom, hogy elvileg, hogy eredendően azt kell, hogy adjad, ami alkalmas az evésre, és ne azt, ami alkalmas az égetésre, akkor ebből kiderül az is, hogy amúgy különben az, ami tisztátalan, az alkalmas lenne az égetésre, csak ne azt ad neki, hanem ha majd csak esetleg nála tisztátalan lett, akkor az égetésre föl tudja használni. Azt mondja, akkor innen tudom, hogy lehet égetni a trumát úgy, hogy közben az égetésből hasznot húzok. Oké, ezzel lezártuk ezt a témát. Akkor itt van három különböző magyarázatunk is volt, hogy honnan tudom, hogy a tisztátalan trumát ugyan el kell égetnem, de az égetésből hasznot húzhatok. Közben kihűlt a kálénk. Oké. Folytatjuk, most egy kicsit könnyebb vizekre evezünk. Rabbi Shmuel azt mondta a misnánkban, hogy a kátrányt és a petróleumot nem lehet használni a ünnepi gyertyára. Miért? Nem mondtuk meg, hogy miért. Most a Talmud ezt fogja tisztázni, hogy miért. My time on. Mi az oka ennek? Amár Rav, ami tajsereikai rág, zéra sem olyan, hogy henne. Azt mondta Rav, nagyon egyszerű. mi ezeknek rossz a szaga, attól tartok, hogy lerakod a lámpát, meggyújtod a gyertyát, vagy a ünnepi lámpást, és kimész a szobában, olyan büdös lesz. Azt mondja a bálya, és kit érdekel? Megy ki a szobába. Kit zavar, kimész a szobába? Amellé a bálya, vagy egyszer? Menjen ki! Amellé, és ányi, hogy mered lakaszni a sábesz hajva. De amered náhmen bár egy az ávda, vagy amri le amered náhmen az ávda, a lakaszni a sábesz hajva. Azt mondta erre Rave a bájának, nem ilyen egyszerű. A szombati gyertya az egy kötelesség. Miért kötelesség? Azért, hogy kellemes hangulat, béke legyen a házban, az otthonomban. Most én lerakom a szobába, és olyan büdös lesz, hogy ki kell mennem, akkor pont a fordított. Honnan tudom, hogy ez a kötelesség? Mert azt tanította Rav Nachman bar Zavda, Rav Nachman bar Rava nevében, hát lakasz nérve sábesz folyva, a szombati gyertyagyújtás az egy kötelesség, de hitzesz je dájn vele glájn be chamin arvis rösus. Az, hogy mosakodjunk szombat előtt, péntek délután megmosuk kezeinket lábunkat forró vízben, ami akkor egy nagy luxus volt, nem csinálták minden nap. Csúsz. Az nem kötelesség, de egy ajánlott dolog. Van jó, mert mit van, én pedig azt mondom, hogy egy jó cselekedet. Ugye azt akart ezzel mondani, hogy minden dolog az a szombati kellemességet, a szombati kellemes közérzetet mutatja. A szombati gyertya olyan szigorú, hogy az kötelesség. Az, hogy kezet mossak, lábat mossak szombat előtt, az ugyan nem kötelesség, de egy ajánlás, vagy mindenképpen egy jó cselekedet. Tehát Talmud most át fog evezni erre, hogy a ajánlás péntek délután az mit jelent, hogy jó cselekedet? Máj micva. Amar Rabbi Yehuda, amar Rav, káhaja minna agyos, Rabbi Yehuda, bár a laj, mondott ezzel kapcsolatban Rabbi Yehuda, Rav nevében, Rabbi Yehuda, bár a lajnak a következő volt a bevett szokás. Péntek délután hoztak neki egy lavort, teli, forró vízzel, vagy a röjhet szpanav jadavra rá, és ő megmosta a lábait, kezeit és arcát, ami szatéfe jöjjsebe szlimnem cjani, és felöltözött szép fehér ruhába, vagy dőmele málakasem cvakaiz, és ilyen tisztán, szép fehér ruhában köszöntette a szombatot, és hasonlított Isten angyalához. Hajután midov mechabevi mi menoi kamfek szusza. Most a történetnek egy mellékszálához fogunk érni. Tehát akkor mielőtt a mellékszálba belemennénk, akkor itt látjuk mindenképpen, ez egy szép dolog, az ember fölöltözik, bocsánat, az ember megmosakszik péntek délután, fölöltözik tiszta ruhába, és így köszönti a szombatot, mint Isten tiszta angyalat. Most, ugye Rabbi Yehuda bar Ilai ezt csinálta, és a tanítványai, amikor mindenki fölöltözött szép új ruhába, a tanítványai elrejtették az ruhájuk sarkait előle. Miért rejtették el? Az előírás a következő. Mindenki ismeri a cicesznek a szabályát. A cicesz ugye a szemléltető rojt. Miről szól a szemléltető rojt micvája? Hogyha van egy négy sarkú ruhád, a négy sarkú ruhára tegyél, ugye általában négy ruhának négy sarka volt, nem voltak még ingek, zakók, nadrágok, stb. Hanem egy ilyen tógákba jártak az emberek. A ruha négy sarkára tegyél rojtot, hogy ez emlékeztessen a tórai kötelességeidre. Eddig ez tiszta. A ruhát, milyen ruhára vonatkozik ez? A nappali ruhára, nem a pizsomára, a nappali ruhára. Azért, mert a Tóra azt mondja, hogy azért kell a rojtot ráraknod, hogy lássad a rojtokat. És emlékezzél a micváimra. Mikor látja az ember? Nappal, ugye éjszaka sötét van. Ez igaz, is tiszta. Van azonban egy vita a Talmudban, Bét Sámály és Bét Hillel között. A vita arról szól, hogy van egy tilalom a Tórában, hogy tilos a lent és a gyapjút keverni egymással. Ezt hívjuk sátneznek. És a kérdés az az, hogy a sátnez tilalma az vonatkozik-e a cicesre is. Hogy néznek ki a sátnez tilalma a cicesznél? Ha mondjuk len ruhámban, és viszont a rojt az gyapjúból van, az mindig gyapjúból van. Akkor itt keverném a rojt és a ruha keveredne, akkor az a len és a gyapjú keveredése lenne. És Bét Samály azt mondja, hogy a rojtot és a lent és a gyapjút tilos a cicezben is keverni. A cicezre is vonatkozik a keverésnek a tilalma. Bét Hillel azt mondja, hogy a cicesz tilalma nem vonatkozik, vagy bocsánat, a keverés tilalma nem vonatkozik a cicezre. A cicesz egy kívül. A cicesznél lehet az, hogy a rojt az gyapjú, a ruha az pedig lent. Most, Rabbi Yehuda bár ő Bét Hillelt követte, és amikor fölöltözött péntek délután a szép ruhába, akkor mindenki, hogy a len ruhájának, a szép, tiszta, fehér len ruhának a sarkain ott voltak a gyapjú ciceszek. A tanítványok nem nagyon akarták ezt követni, de szégyelték magukat előtte, hogy nem követik azt, amit ő csinál, és ezért ők eldugták a ruháik sarkait, hogy ne lássa, hogy nincs a sarkukon cicesz. Nem akarták a gyapjú cicest, a gyapjú rojtot föltenni a len ruhára. Amikor ezt meglátta Rabbi Yehuda Ilai, akkor azt mondta a tanítványainak, Amar lehem, bonáj, lojkásin iszi lachem, hát nem megmondtam nektek, fiaim, szadin be cicis, be samáj pöjtvin, be szilel mechájvin, a len lepedőt, a len ruhát, a len tógát, Bét Samály fölmenti a cicesz alól, Bét Hillel kötelezi a cicesztre, de a halacha az kedibre beszélve, de a törvény az Bét Hillelt követi. Magyarul én mondtam nektek, azt tanítottam nektek, hogy köteles vagy a len ruhára is gyapjú cicesz tenni. Azt mondja a tanul, okay, de miért, ők ezt miért nem fogadták el? Most ez egy magyarázat a színfalak mögött. Azt mondja, a Talmud, ve inhu szavrik zére misunk szuszlájra, ők egyetértettek azzal, hogy a halakha az Bét Hillelt követő, ami azt jelenti, hogy alapból egy lenuhára is kell tenni gyapjú cicezt. De attól féltek, hogyha valaki így fog eljárni, és rajta marad éjszaka a lenruha, akkor, amikor már nem köteles, nem lenne köteles cicezt hordani, mert ahogy mondtuk, a cicesz micvája csak nappalra vonatkozik, de nem éjszakára, akkor rögtön bűnbe is esnek, mert éjszaka, amikor nem vagy köteles cicesz hordani, és van egy olyan ruhád, ami ott van a gyapjú és a lent egyben, akkor keverted a gyapjút és a lent egyben. És ezért ők nem tettek cicest a ruháik sarkaira. Oké. Okay. Ha már erről van szó, hogy ugye említettük, hogy a fürdés, a mosakodás péntek délután az egy jó cselekedet, akkor ennek kapcsán lesz egy pár anekdóta, amivel ma be is fogjuk fejezni a tanulást. Az van írva az Éhá a Jeremiás síralmaiban, ugye a Jeremiás a elpusztoló Jeruzsálemről énekel. Azt mondja, de tiznák mi solim návsin a sisitaival, és elhagyta lelkemet a béke, elfelejtettem minden jót. Máj tiznach mi sholem navsi. Mit jelent az, hogy elhagyta a lelkemet a béke? Amar Rabbi Abba, uzad lakasznél sávasz. Azt mondja, a lelkemet a béke, ami elhagyta, az mi? A péntekesti gyertyák. A péntekesti gyertyák azok a béke, a ház békét, az otthon békét szimbolizálják. És elhagyta a lelkemet a béke, olyan nagy szegénység és nehézségek voltak a szentély pusztulása után, hogy már nem volt mivel gyertyát gyújtani sem. Ezt is elhagyta a lelkemet. Mi az a jó, amit elfelejtettem? A mondat második fele. Amar Rabbi Yirmiyahu zu beis ha-merchatz. Az a jó, amit elfelejtett a lelkem, az a fürdés. Nem volt meg a fürdők. Elpusztították, lerombolták az összes fürdőt. És erre azt mondta Rabbi Yirmiyahu, még csak nem is a fürdők. Nem csak az felejtődött el a fürdőzés, hanem a minimum tisztálkodás is. Amar Rabbi Yehudah zúrja, hicesz, hogy dándrak lányba hámim. Ez az, hogy képesek legyenek a kezüket, lábukat a meleg vízben megmosakodni, megmosni, hogy tanultuk, hogy legalább ennyit meg kell csinálni péntek délután. Rabbi Yitzchak Nafka imer, Rabbi Nivya Yitzchak Nafka azt mondja, hogy nem, csak nem is erről van szó, hanem még többről. Zúm mitana, de kénim naim se a lea. Azt mondja, a kényelmes ágy és az otthoni eszközök, ezek is mind elpusztultak. Nem volt már semmi ilyesmi Jeruzsálemben, olyan nagy volt a pusztulás. Rabbi Abba azt mondja, mi az a jó, amit elfelejtett lelkem a szentély pusztulása után. Most figyeljünk. Zom mitamu cász, mi isamekus seteszletal midei hachamim. Azt mondja Rabbi Ába, ez a megvetett ágy és a szép asszony a tudósoknak. Isra mekuset, ez a szép asszony, az igazából is szép asszony, hanem a megszépített asszony. Most kicsit erősnek tűnik ez a idézet, akkor magyarul azt mondja Rabbi Ába, hogy Rabbi Ába, hogy a szentély pusztulása után nem volt megvetett ágy, és nem volt szép asszony. De miért teszi hozzá azt, hogy nem volt szép asszony a tudósoknak, talán mindegy a homim? Erre a kommenták azt mondják, hogy nem, természetesen nem volt ennyire földhöz ragadt, nem a fizikailag szép asszonyról beszélt, hanem a szép asszony a bölcseknek. A bölcsek számára, a tudósok számára ki a szép, az, aki lélekben szép. Már nem volt, nem lehetett találni egy szép lelkű asszonyt, már nem lehetett találni, ilyen nagy volt a pusztulás. Ennek kapcsán, hogy ugye most olyan dolgokról beszélünk, amik olyan minimális életfeltételek, amik megszűntek a jeruzsálemi szentély pusztulása után, a Talmud arról beszél egy pár szót, hogy mik a minimális, mi számít luxusnak? Mit tekinthetünk luxusnak? Ugye tudjuk, a luxus az szubjektív. Kinek mi a luxus? Tanulában a néző asír, azt tanították bölcseink. Ki az igazán gazdag ember? Konsi Jéslein Nahász Ruach Vasraj. Szóval az, hogy ki gazdag, az egy szubjektív fogalom. Miért? Az a gazdag, aki gazdagnak érzi magát. Aki képes értékelni azt, ami van neki. Van, akinek nagyon sok van, és képtelen értékelni. Lehet, hogy milliárdos, de ő szegénynek érzi magát. Mindig azon gondolkodik, hogy mi az, ami még nincs meg neki. Akkor ő lehet, hogy objektíve gazdag, de szubjektíve szegény, ezzel szemben lehet egy olyan ember, akinek nagyon kevés van, de nagyon örül és nagyon értékeli azt, ami van neki, akkor ő lehet, hogy objektíve szegény, de szubjektíve gazdag. Ezt mondja, ezt tanítja a Rabbi Meir. Most a következőben lesz megint egy jó pár anekdota és mondás, és ezekhez a mondásokhoz néha a Talmud, amikor sok mondás következik egymás után, olyanok is, amiknek esetleg tartalmilag nincsen köze egymáshoz, a Talmud előre egy ilyen, ahhoz, hogy megjegyezzük, előre mond egy mozaik szót. És ez a mozaik szó úgy néz ki, hogy minden betűje egy másik anekdotát szimbolizál, egy másik anekdotának a kezdőbetűje. Simon Matkas. A négy anekdota, ami következik, az a matkász szóval összesíthető. Vegyük az elsőt. Rabbi Tárfon, hogy mert kolsi és lőj, me a kromimu, me a szadőszó, me a vadim, se jövdimba, hem. Azt mondta Rabbi Tárfon, folytatva azt, hogy ki számít gazdag embernek. Azt mondja, az, akinek már van 100 szőlője, 100 földje, és 100 szolgája, aki dolgozik ezeken. Nagyon furcsa ez a mondás, mert úgy tűnik, mint azt mondja, ha század van, az már gazdag. Ugye a kommentárok azt mondják, hogy Tárfon ezt ironikusan mondta. Azt kérdezett, ki a gazdag? Ha valaki gazdag, nagyon gazdag akar lenni, soha nem lesz gazdag. Ha majd lesz 100 földje, 100 szolgálja, az, hogy a százas az a teljességet jelenti. Ha lesz 100 földje, 100 szolgálja, 100 szőlője, akkor lesz majd gazdag. Mit akar ezzel mondani? Hogy soha nem lesz gazdag, mert az ember soha nem fogja ezt a teljességet elérni, hogyha állandóan a gazdagságot keresi. Ezt mondta Rabbi Tárfon. De ugye kivaj, mert kolsi és le isa naabe mászim. De ugye kiva azt mondta, ki az a gazdag? Az, akinek egy jó szívű, jó cselekedetű felesége van. Az az igazán gazdag. Ugye tudjuk, Rabbi kiva erre nagyon érzékeny volt, mert a feleségének köszönhette, hogy ilyen nagy bölcs lett, mert a felesége volt az, aki miatt ő elkezdett Tórát tanulni, és ennek köszönhetjük, hogy Rabbi Akiva ilyen nagy rabbi lett. Rabbi Jajszi, hogy meg konsénslő, hogy Bésza kiszi szamuknesul hanaj. Rabbi Jajszi egy sokkal póriasabb meghatározás. Mond, ki az igazán gazdag, akinek van egy illemhelység közel a nappaliához. Ugye? A Brachot traktátusban már részletesen beszéltünk az illemhelység jelentőségéről. Ugye abban az időben ez egy komoly probléma volt. Ugye a gazdag ember az, akinek nem kell messzire menni ahhoz, hogy a dolgát elvégezze, hanem Ugye? 50 éve azt mondták volna ki a gazdag, akinek van angol WC-je. Az ő idejükben még nem, ilyenben nem gondolkodtak, csak az a lényeg, hogy ne legyen nagyon messze a nappalitól. Oké. Most visszatérünk arra a kérdésre, hogy milyen olajjal, milyen égéstermékkel lehet gyertyát gyújtani, milyennel nem lehet gyertyát gyújtani. És ennek kapcsán tányira Simonben az a rövid, mert én már likimbe cori. Azt mondta Simonben ezer, balzsamolajjal nem lehet gyertyát gyújtani. Miért ne lehetne? Ugye szombaton, tehát a péntek esti vagy az ünnep előesti gyertyát. My time-on. Amarában, mi tajr se réhaj nöjdev, izére semmi sztápek mi mennöj. Azt mondja, azt mondta Rába azért, mert a pont fordítva, az előbb beszéltünk a petróleumról és a kátrányról, amiknek nagyon rossz a szaga, és ezért nem lehet használni szombaton. A szagos gyertyával, mint például a balzsamolaj, az a gond, hogy annyira jó az illata, hogy az ember esetleg azt fogja csinálni, hogy megfogja és átviszi egy másik szobába, és foglalkozik vele, és birizgálja, ugye, amit beszéltünk, ez probléma. Miért? Mert az illatára fog figyelni, és nem arra, hogy ez egy szombati gyertya, és meg fog feledkezni arról, hogy szombat van. Kedves barátaim, ezzel befejeztük a mai tanulást. Mindenkinek gratulálok, aki ezt a mai tartalmat végig tudta követni, mert ugyan nem volt hosszú, de igen komplikált volt. Mindenkinek egy szép napot kívánok, holnap reggel folytatjuk.